Opera percek az Opera együttműködésével.
Kellemes délutánt kívánok, ez az Opera percek. A mikrofonnál Somodi Evelin. Ma a Korlátok nélkül című előadást ajánlom figyelmükbe az Opera jóvoltából. Ez az előadás április 22-én az Eiffel Műhelyházban mutatkozik be, ami lényegében három klasszikus balettet mutat be, amelyek a kivitelezhetőség határait feszegetik, és amelyek a táncosoktól emberfeletti teljesítményt, virtuóz technikai tudást kívánnak meg. A Tökéletesség szédítő ereje című darab a klasszikus technika előtt való fejhajtás, az Etüdök című egyfelvonásos pedig szó szerint a technikáról, annak gyakorlásáról és elsajátításáról szól. Az esten bemutatkozik egy új produkció is, ebben közreműködik Mirzoyan Albert, Irina Prokofjeva és Solymosi Tamás. A Tökéletesség szédítő ereje egy 11 perces darab, amely három női és két férfi táncosra készült. Szólók, padödők, padötroák és együttesek váltokoznak cselekmény nélkül. A klasszikus technika előtti fejhajtás ez a mű, amely ma már az egyik legnagyobb kihívásokat támasztó rövid balettnek számít. Az este a Pakita Suite-tel folytatódik, és kevés olyan alkotás keletkezett a klasszikus balett történetében, melynek annyi verziója létezne, mint a Pakita Suite-nek. Marius Petipa készítette az eredeti Pakita című francia balettből az új darabot, melyből karöltve Ludwig Minkus zeneszerzővel összeválogatta a főbb számokat. A művet az 1882-es oroszországi bemutatója óta máig úgy adják elő a világban, hogy annyi variációt és szólót használnak fel, akár külső forrásból is hozzátesznek, amennyit az adott produkció koreográfusa megálmodik. Sőt, a darab különlegessége, hogy gyakran a fellépő táncosok a saját személyükre szabottan határozzák meg, mely számot táncolják, vagy éppen az ő számukra készített koreográfiát adják elő. Ráadásul az operának még nem volt eddig saját Pakita Suite-je. Az Etüdök Harald Lander koreográfus egyik legkiemelkedőbb alkotása, melyet 1948-ban alkotott a dán királyi balett számára. A balett az öt pozíció bemutatásával, gyakorlásával kezdődik a balettrúd mellett, és a próbatermi munka folyamatok egyes részeinek bemutatásán keresztül jut el végül az elkészült előadás nagy fináléjáig. Az Etüdök a balettáncosok mindennapi munkáját mutatja meg a maga letisztult valójában és nagyszerűségében. A következő percekben egy interjú részletet hallhatnak Solymosi Tamással, a Magyar Nemzeti Balett igazgatójával a Pakita Suite-ről, Péli Nagy Kata interjúja.
Rövidesen műsorra tűzitek a Pakitát is.
Igen.
Ez egy csodálatos örökérvényű klasszikus balett, amelynek a váza megvan, viszont a különböző padödők, padötroák és szólók mindig egy picit ahhoz képest modernizálódhatnak, hogy mennyit változott a világ, és az előadók technikai felkészültségéhez lehet alakítani, és ebben már koreográfusként is részt veszel.
Mindig egy nagy megtiszteltetés, hogy ne csak mint balettmester, ne csak, ezt is csak idézőjelbe teszem, mert szerintem ez egyik legnehezebb feladat balettmesterként felkészíteni valakit, hogy csilloghasson a színpadon és jól tudjon szerepelni, de talán betanítani egy darabot még nagyobb felelősség, hogy a lépések, a mondani való az úgy szülessen meg, ahogy az alkotó ezt kigondolta. És ennek a következő része, ahogy fölmerült a kérdésben, hogy a Pakita mit jelent. Tehát a Pakita szerintem egy nagyon-nagyon nehéz darab, hiszen a klasszikus tudásnak minden egyes pillanatát be kell mutatni. Ez egy létező darab, és ennek a moduljait lehet azért változtatni. Mi próbáljuk leginkább az együttesre szabni, amilyen művészeink vannak, és annak megfelelően válogatjuk hozzá a variációkat, hiszen nagyon sok variációt be lehet rakni, illetve ki lehet belőle venni. Mindenképpen szeretném, hogy a gyerekek a Nemzeti Balett Intézet bemutatkozhasson, illetve egy újabb pont, amikor az együttes, illetve az Operaház iskolája bemutatkozzon együtt. Ez is egy fontos része.
Igen, mert van benne két olyan rész, a mazurka meg a polonéz, ugye? A kicsi gyerekeknél egy lehet.
Így van, és ezt mi, amikor leültünk és elkezdtük, mint a mérnökök a vonalakat megrajzolni, hogy is nézzen ki, feltétlenül szerettük volna, hogy a gyerekek is részt vegyenek egy ilyen nagy produkcióba, és ennek megfelelően építkeztünk, és természetesen megtalálni hozzá azokat az alkotókat, akik ezt úgy fel tudják öltöztetni, és itt most talán ez a legjobb szó öltöztetni, hogy a díszleteket, jelmezeket kitaláljuk, hogy ez a klasszikus formának a legjobban megfeleljen. Adott esetben könnyen tudjuk utaztatni is, mert itt nem nagy díszletekről, itt lógó díszletekről beszélünk. Ez is egy nagyon fontos pontja volt, amikor elkezdtük az alkotási folyamatot.
Miket találtál ki a férfi táncosoknak, mert a Pakita alapvetően elsősorban elsősorban a nők számára ad különböző csillogási lehetőségeket.
Így van, de ismert, hogy egyébként a Pakitának létezik egy több felvonásos verziója is, amit annyira nem ismer a közönség talán Magyarországon, nem volt látható még. A Pakitát, hogyha mondjuk a Párizsi Operában nézzük meg, vagy éppen a Mariinszky Színházban, van olyan része, ahol a férfiaknak is szólisztikus részeknekre ad lehetőséget. Na, ezeket mi beépítettük, és benne lesznek, tehát ugyanúgy majd lehet látni szóló férfi variációkat, mert szerintem így érdekes, hogyha láthatjuk a virtuóz technikát a női oldalon, illetve a férfi oldalon is egyaránt. Ne felejtsük el, hogy az Anyegin ő visszatér a színpadra. A Krenko stáb ide utazik, ők ide jönnek, hiszen vigyáznak minden egyes lépésre, minden egyes pillanatára a darabnak, amit én nagyon jónak tartok, de nagyon fontosnak tartom. Olyannyira, hogy Reed Anderson is talán két hét múlva érkezik Magyarországra, hogy az mostani együttest megnézze, és együtt megcsináljuk majd a júniusi szereposztást.
Zárjátok végül is a szezont?
Így van, ami szerintem egy nagyon jó felhang, vagy egy nagyon jó véghang a szezonra, mert egy gyönyörű előadás, fantasztikus koreográfia, és mivel hogy ők ide utaznak, és a jogokat meghosszabbítjuk, tehát a következő 5 évben is láthatja majd a közönség a John Krenko Anyeginjét.
Vannak ukrán és orosz táncosaitok is. És gondolom, hogy van olyan ukrán táncosod, akinek a családja esetleg most bizonytalan helyzetbe kerül. Mit tudsz róluk?
Én úgy gondolom, hogy egy háború léte az senkiben nem kelt pozitív érzéseket. Mindenkit ugyanolyan szinten érint és tart tőle. Természetesen azok a táncosaink, akik Ukrajnából jöttek, rokonok vagy testvérek, anyák, apák mindenképpen vannak Ukrajnában. De ami nagyon érdekes, hogy az együttesünkben orosz és ukrán páros, férj-feleségből van vagy 5. Én azt hiszem, hogy a művészet az egy egészen más dimenzió, egy egész más szint. Nekünk a legfontos dolgunk az, hogy örömet szerezzünk az embereknek, illetve olyan pozitív érzéseket generáljunk egy előadás végén, amivel mi segítünk az embereknek. Ott vagyunk, valami szépet alkotunk, valami szépet próbálunk elmondani. És ebben én úgy látom, hogy az együttes maximálisan együttműködő, nem érzek semmiféle olyan fajta helyzetet, ami ennek a negatív részét, a háborúnak a részét bevonzaná. Mi is ott vagyunk a segítőknek a listáján, hiszen talán egy héttel ezelőtt Nemzeti Balett Intézetbe felvettünk Ukrajnából olyan gyerekeket, akik balettoznak, csak most éppen se iskola, se színház, se lehetőség, csupa baj van körülöttük, és mi segítőkezet nyújtottunk nekik. Fölvettük, hogy jöjjenek hozzánk, mi segítünk, gyakoroljanak itt, maradjanak itt, vagy töltsék itt annyi időt, amennyit szeretnének itt tölteni. És ugyanezt hirdettük az ukrán táncosok felé is, amennyiben ők, nekik most erre van szükségük. Én azt gondolom, hogy a világnak segítő jobbot kell küldeniük.
Van bármiféle kapcsolatod a kijevi balett társulattal?
Nagyon nehéz most akármilyen kapcsolatot úgymond létesíteni, hiszen napról napra, óráról órára mindig változik a helyzet. Vannak olyan lehetőségek, amikor ők kontaktálnak minket, tehát megszületik az a csatorna, ami felé mi visszafelé is tudunk kommunikálni. Mert azok a talán internetes portálok, amik nekünk meg lehetnek, nem biztos, hogy az a legmegfelelőbb irány, ahogy elérjük ezeket a művészeket. De ami lehetőségünk van, azt mindent kihasználunk, és megpróbáljuk tényleg a lehetőségeink függvényében a legtöbbet adni és a legtöbbet segíteni. És én ezt látom a többi színháztól is világszerte. Tehát akár a Bécsi Opera, vagy éppen a nem olyan régen beszéltem a Royan Ballet igazgatójával, ők is hasonlóan állnak a dolgokhoz, és megpróbálják a legmegfelelőbb receptet kiállítani, hogy segítsünk ezeknek a művészeknek.
Ez volt a mai Opera Percek, a műsorvezetőt Somodi Evelint hallották, az elmúlt percekben Solymosi Tamással, a Magyar Nemzeti Balett igazgatójával Péli Nagy Kata beszélgetett.
Opera Percek az Opera együttműködésével. Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna, és ma is a Reggeli Monitor beszélgetéseiből válogatunk. Egyrésztről készülünk a húsvétra, hiszen elég drága mulatság lesz bevásárolni a hosszú hétvégére. Másrésztről pedig szó lesz a babaváró hitelről, ugyanis a jegybanki alapkamatemelésekkel drágul ennek a hitelnek is a büntető kamata, hogyha azok a bizonyos feltételek nem teljesülnének 5 év alatt. A részletekről tehát nem sokára, azonnal jövünk itt a Reggeli Monitor Extrában.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Drága mulatság idén a locsolók megvendégelése. A tojást és a sonkát is jóval magasabb áron lehet beszerezni most, mint egy évvel ezelőtt. Az M4privátbankár.hu munkatársa azt mondta, akár 4000 forinttal is többe kerülhet a húsvéti bevásárlás. A legolcsóbb füstölt lapocka például 200 forinttal, a kenyér 44%-kal, míg a tojás átlagosan 27%-kal drágult. Valkai Nikolettet Lakatos László kérdezte.
Március után áprilisban emelkedést mutatott a privátbankár árkosár. Ebben elmondható, hogy minden termék ára emelkedett, vagy voltak kiugró áremelkedések?
Egy-két terméknek az ára nem emelkedett, azonban szinte az összes terméknél drágulást tapasztaltunk. Havi rendszerességgel 30 termék árát vizsgáljuk minden egyes felmérés során. Ezek olyan termékek, amelyik bármelyik családnak a kosarába is bekerülhetnek. Élelmiszereket vizsgálunk. Mostani felmérésünk tanúsága szerint súlyos ezrekkel került többe egy átlagos nagy vásárlás, mint mondjuk egy évvel ezelőtt.
Mennyivel több?
Egy év alatt 16,5%-ot emelkedett a privát bankár árkosár ellenértéke, azonban ki kell hangsúlyozni, tehát ez egy mintakosár. A mi mintakosarunk szerint 3000 forinttal került többe most egy átlagos család élelmiszer nagy vásárlása, mint tavaly áprilisban.
És akkor ugye jön a húsvét, vizsgáljuk meg külön-külön, hogy a leghagyományosabb vagy legkedveltebb húsvéti termékek most mennyivel kerülnek többe, mint egy évvel korábban. Mivel ti általában az olcsóbb termékeket szoktátok vizsgálni, most kezdjük Igen. ezzel, hogy azok a saját márkás vagy akár csak olcsóbb sonkák például mennyivel kerülnek többe, mint mondjuk egy évvel ezelőtt?
Ugye a sonkán az egyik legnagyobban vásárolt sonkafajta a lapocka. Kötözött lapockából az egyik áruházán saját márkás termékét találtuk a legolcsóbbnak, ez 1390 forintba került a kilosár. A lapocka kilosár egyébként 1400 és 1700 forint körül mozog alsó hangon az üzletekben. Tavaly egyébként ugyanez a termék 200 forinttal került kevesebbe, mint most.
És ez ugyanaz az áruháznak ugyanaz a saját Igen. márkás terméke. Mi a helyzet a tojással? Ugye azt már, már az év közben is tapasztaltuk, hogy a tojástermelők egyrészt jelezték, hogy ők már nem bírják a takarmány áremelkedést, és kénytelenek lesznek emelni. Azt gondolom, hogy ez igazából most látszik az áruházakban.
Az előbb említett 30 termékből álló kosarunkban a tojás az egyik olyan, amit rendszeresen vizsgálunk. Elsősorban az egekbeszökő takarmányárak, amit te is mondtad, illetve az energiárak komoly hatással vannak a tojásárak alakulására. Saját felmérésünkben 27%-os áremelkedést mértünk egy év alatt. Most jóval 55 forint fölött van a tojás darabja a boltokban. Természetesen mérettől és tartásmódtól függően 550 és 850 forint között mozog a 10 darabos tojások ára.
És persze ilyenkor húsvétkor nem csak a sonka meg a tojás az, ami az asztalra kerül, hanem ilyenkor sütemények készülnek, és egyéb nyalánkság is az asztalra kerül. Ezeknek az ára hogy változott az elmúlt évben?
Egy év leforgása alatt igen jelentős, közel 44%-kal került többe mondjuk a kenyér, szintén a sajt is közel 42%-kal drágult, a liszt 18%-kal került többe, mint egy évvel ezelőtt. Egyébként a húsvét kedvelt feszes ital, a tojás likőr is, amit most megnéztünk, az egyik hipermarket saját márkás kéliteres kiszerelésű terméke 1600 forintba került. Ennél egyébként 500 forinttal került csak több egy másik magyar gyártó itala.
Na és akkor, ha eddig néztük az átlagot, vagy inkább az olcsóbb termékeket, akkor nézzünk egy-két prémium terméket is, tehát mondjuk sonkát, vagy akár valami prémium szeszes italt is, hogy az mondjuk, hogy néz ki, mennyivel került többe, mint egy évvel ezelőtt?
Szóval a lapocka kilós ára 1400 és 1700 forint körül mozog alsó hangon az üzletekben. A drágább prémium, úgynevezett békebeli sonka azért ennél többen nagyjából 3000 forintba került kilója. Népszerű még a füstölt kötözött szompsonka is, ennek kilója szintén 1500-3000 forint körül mozog.
És egyébként, ha a sonkához, a prémium sonkához az ember megkíván egy kis rozét vagy gyöngyöző bort, az mennyibe kerül idén?
Igen, sok emelé remek párosítás lehet egy rozé gyöngyöző vagy habzóbor. A minőségi termékek palackára 2500 forinttal kezdődik.
És hát ilyenkor elmaradhatatlan a csokoládé is, gyerekek nagy kedvence. Az mennyit drágult egy év alatt?
Ugye az olcsóbb tejbevonó masszából készült üreges csoki figurákat már pár száz forintért lehet kapni, viszintesképpen ezek kilosára 3100 forinttól indul. Minőségi tejcsokoládéból készült csoki szik kilosára már 6000 forinttól kezdődik. Drágább felső kategóriás csoki nyuszik darabja, tehát itt nem is a darabára, 1000 forint felett van már. Itt így könnyű kiszámolni, a kilosár már 10.000 forinttól indul. Ugyanígy a prémium csokoládék is 800.000 forintba kerülnek egy-egy tábla, ami magasabb kakaótartalmú csokoládékat jelent.
Valkai Nikolettet hallották az elmúlt percekben.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Egyre nagyobb kockázattal jár a babaváró hitel. Ha végül nem születik meg a beígért gyerek 5 éven belül, akkor a kamattámogatást elvesztő igénylőkre már akár 3,8 millió forintnál is nagyobb büntetés várhat. Ennek ellenére még mindig kedvezőbb ez a konstrukció, mint a piaci hitelek, bár csökkent iránta az érdeklődés, ezt mondta a bank360.hu kommunikációs vezetője. Tóth Leventével Némedi Kincső beszélgetett.
A kamatemelések hatását már minden hiteltípusnál érezhetjük, nincs ez másképp a babaváró hiteleknél sem. Mi történik akkor, hogyha jelenleg most felveszi valaki a maximális összeget, ezt a 10 millió forintot, mennyit kell neki visszafizetnie abban az esetben, hogyha 5 éven belül nem teljesülnek a feltételek?
A babaváró egy nagyon speciális hitel, hiszen alapesetben, hogyha megszületik az a gyerek, vagy akár több gyerek, amelyet vállaltak a babaváró hitel felvételénél, akkor ez a hitel egyrészt kamatmentessé válik, másrészt pedig akár támogatássá is átformálható. Ha viszont az a nem várt eset áll elő, hogy valamilyen okból nem születik meg ez a gyermek, akkor sajnos nagyon komoly pénz visszafizetési és kamat elkötelezettsége keletkezik annak a párnak, aki fölvette ezt a hitelt. Tehát egyrészt, hogyha 5 év alatt nem teljesül a gyerekvállalás, akkor visszamenőlegesen ki kell fizetni egy magas kamattal azt a kamattámogatást, amit erre a hitelre kaptak. Ez önmagában már több millió forint, és innentől a hitelpiaci kamatozásúvá válik, tehát mind a két irányba van egy olyan költség, ami rendkívül kellemetlen ahhoz képest, amivel számoltak a babavárót felvevők. Természetesen feltehető az, hogy az esetek többségében ezek a gyermekek megszületnek, de bizony előállhat az, hogy egy házaspárnak, vagy egy párnak önhibáján kívül nem születik meg ez a gyermeke, tehát amikor fölveszi a babavárót valaki, akkor azért ezzel a kockázattal is számolnia kell.
A megemelkedett kamatokkal együtt is ugyanilyen vonzó maradt? Tehát nagy népszerűségnek örvend még mindig ez a babaváró hitel?
Az látszik, hogy a babaváró hitel az elmúlt fél évben mondjuk legalább már egy lecsengében lévő hitel típus, ami én szerintem inkább azért azzal magyarázható, nem annyira a referenciakamatok megnövekedésével, hanem azzal, hogy értelemszerűen, amikor 19-ben elindult ez a hitel, illetve támogatás, akkor mindenki újonnan vehette ezt föl, tehát akár már gyerekesek is vállalhattak még gyermeket. Tehát egyszerűen az idő múlásával egyre kisebb az a kör, aki még újonnan bejelentkezik babaváróra, de önmagában a hitelnek a vonzereje abban az esetben, hogyha teljesülnek a feltételek, viszont megmaradt, sőt, hát azt kell mondjam, hogy valójában még vonzóbb lett, hiszen nyilván nem mindegy, hogy egy nagyon alacsony kamatkörnyezetben kap valaki kamatmentes kölcsönt potenciálisan, és a babaváró ilyen, hogyha megszületik egy gyermek, vagy pedig egy olyan kamatkörnyezetben, amikor már nagyon magasak a kamatok. Tehát a kamatmentesség vonzereje az elmúlt fél évben egyértelműen növekedett, tehát sokkal nagyobbak a különbségek, amennyit lehet ezzel nyerni.
Említette a válást, mint kockázati tényezőt. Válás esetén a felek osztoznak-e a törlesztő részletben, hogyha nem teljesül nyilván 5 éven belül az, hogy gyerek szülessen?
A válás az egy nagyon speciális helyzet a babaváró hitelnél. Tehát önmagában attól még nem bukik el a dolog. Csak mondok egy számot, 2 évvel a házasság után valamilyen okból úgy döntenek, hogy elválnak. Tehát innentől akkor ez nem automatikus visszafizetés, hanem az 5 éven belül lehetőség van arra, hogy új házassággal teljesüljenek a feltételek. A válás önmagában 5 éven belül még nem szünteti meg a kedvezmény lehetőséget, de 5 éven belül mindenképpen akkor egy másik házassággal kell ennek a paramétereit teljesíteni, illetve hát nyilván aki elvált, őnekik pedig ezt valamilyen módon meg kell oldaniuk, hogy akkor kiviszi ezt tovább, hogy mi lesz a hitel sorsa, de a válás után még valamilyen módon menthető ez a babaváró hitel. Természetesen ahhoz olyan új partnerre, házastársra van szükség, aki teljesíti a babaváróhoz szükséges előírásokat.
Már csak ebben az évben igényelhető ez a hitel. Az év során még meddig nőhet ez a kamatbüntetés? Mire lehet számítani?
Ezek a referencia kamatok azért alapvetően a jegybanki kamatpolitikától függenek. Tehát amíg a jegybank az alapkamatot és a most még irányadónak számító egyhetes betéti kamatot emeli, addig arra lehet számítani, hogy ezzel párhuzamosan a referenciakamatok is emelkednek, az a referenciakamat is, amit a babavárónál számítanak, tehát most még az látszik, hogy azért az elkövetkezendő 1-2 hónapban ilyen inflációs helyzet mellett, hogyha mondjuk ez a forint árfolyam stabilizálódik, ami most van, tehát extra beavatkozásra nem lesz szüksége egy bank részéről, akkor ebben bizony egy 1-2 százalékos kamatemelés minden további nélkül benne lehet, és akkor ez azt jelenti, hogy ezek valamilyen módon meg fognak jelenni abban a referenciakamatban is, ami a babavárót meghatározza. Tehát aki babavárót tervez felvenni, annak ezt is érdemes mérlegelni, hogy ez a most jelenleg is már 5 százalék fölé kúszott referencia kamat, ez még lehet nagyobb is. De hát a legfontosabb az, hogy egyelőre arra nincsen ilyen biztosíték, hogy meghosszabbodik ez a program. Az a biztos, hogyha valaki ezt év végéig igénybe veszi. Természetesen lehet akár, hogy évközben is születik arról egy döntés, hogy valamilyen módon ez a program tovább él. Messze nem biztos, hogy ugyanezekkel a paraméterekkel él tovább.
A Bank 360 pontú kommunikációs vezetőjét Tóth Leventét hallották. És ennyi fért bele mára, én köszönöm a figyelmet. Maradjanak velünk továbbra is pillanatokon belül. Opera percek, aztán ismét hírek itt a Trend FM-en. Andor Tóth Annát hallották.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.